te vagy az én sziklaváram. Vezess és terelgess engem nevedért. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Kegyelem nékünk is békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 507. dicséretünk első versét. Ez így kezdődik, Krisztus feltámad a igazságunkra. Isten tiszteletünkön, Isten dicséretét, az Örvendjetek című énekkel.
Áldás békesség, osztottunk ki egy lapot, lehet sokaknak ismerős lesz, ha már énekelni kezdjük.
Ez egy amerikai eredetű spirituálé, biztos, hogy a dallamát ismerik a kedves testvérek, When All the Saints Go Marching In. A polgárháborúba született, és remélem mindenkinek jutott szöveg. És megpróbáljuk, kicsit én is még köhögök, elénekelni, és arra kérném a testvéreket, hogy kapcsolódjanak be bátran a dalba. Először...
Mert mindenki. Jó, akkor még egyszer most bátran, úgyhogy már, hogy már nem tanulóban, hanem cserünk.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliumának 24. részéből az első 12 verset olvasom. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza. Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie. De a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, Te vagy az, aki mindezt elvégezted azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Hálával állunk meg előtted, mert tudjuk, hogy ez az a nap, amit Te arra rendeltél, hogy ünnepeljük a Te feltámadásodat. Urunk, olyan jó vagy hozzánk, köszönjük mindazt a jót, amit velünk tettél, és köszönjük azt is, hogy még amikor szomorúak, fáradtak, és vagyunk, akkor is emlékezhetünk arra, hogy Te voltál az, aki minket megváltottál. Hozzád jövünk most ezért, minden élethelyzetünkből összegyűltünk, hogy Téged dicsérjünk. Add a Te szent lelkedet, hogy a szívünket megszentelje, hogy megértsük az igédet, hogy a szívünkbe fogadjuk, hogy az életünk az neked égő áldozat legyen. Értesd meg velünk az igazságodat, Urunk, és add, hogy az életünk köré épüljön. Jézus nevében kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 507. dicséretünknek a 6. és 7. versét. A 6. verse első sora az, hogy tudva a bűnben élünk, semmit nem félünk.
Az első Jézus sírja, személyessé téve, de Jézus sírja, bármelyünk ige hirdetése bizonyságtétele, illetve mi hitünk, te hited, az én hitem, amiről beszélünk. A három szinoptikus, úgynevezett szinoptikus evangélium, Máté, Márk és Lukács evangéliumában a föltámadás történet fölött címként azt szerepel, hogy Jézus föltámadása. János evangéliumában az a cím, hogy az üres sír. Nem tudom pontosan, hogyan adták a szerkesztők ezeket a címeket, de bármelyik cím igaz mind a négy evangéliummal leírt történetre, hiszen mind a négy evangélista azt írta meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Nem maradt a halálban, legyőzte a halált, hét első napján a hajnalán föltámadt. És bár a feltámadás történtéről egyik sem írt, hisz azt nem látták, nem voltak akkor ott, mégis lehetne mindegyiknek a címe az üres sír, hiszen mindegyik evangélium arról tesz bizonságot, hogy bár ott keresik Jézust, ő nincs ott. Ott keresik, mert szerintük ott kellene lennie, de ehhez képest ez a sír üres. Úgy üres, hogy abban nincs ott Jézus. Ott voltak a kendők, a leplek, sőt találkoztak ott fényes ruhába öltözött férfiakkal, angyalokkal, akik elmondták, hogy Krisztus föltámadt, de magát Krisztust, akit pénteken este ők tettek be oda, nem találták ott. Aminek ott kellett volna szerintük lennie, az nem volt. Lényegét tekintve a sír üres volt. Képzeljük maguk elé a történést. Megtörténik a nagypéntek hihetetlen borzalma, Jézus meghalt iszonyatos kínok között a kereszten, jön a szombat, valahogy sírdogálva, keserre, értetlenül végig várják, végre itt a hét első napjának a vasárnapnak a hajnal, indulhatunk, fogjuk a kereteket, megyünk a sírhoz, közben bevillan, az azt mondja eszébe, hogy fogjuk megnyitni a sírt, hiszen azt lezártuk, egy nagy követ engedítettek a férfiak a sír elé, azt mi azt mondjuk nem bírjuk elgurítani onnan, de mindegy, menjünk már, csak menjünk már ott, és hova érnek, és ha valaki megelőzött, hát itt van a sír, el van engedítve a kő, ki lehetett az? Na menjünk be. És ott a második döbben, hát nincs itt Jézus teste, itt csak ezek a leplek vannak, amiben tekertük, hát ez az a sír, annyira nem ment az eszünk a fájdalom, hogy összekeverjük, hát megismerjük meg, hát ez itt az új sír, ide tettük be pénteken, mi történt? Ki előzött meg? Hova lett? Ennek itt kellene lenni, hát a halott nem megy sehova. Mi történt? Semmit nem értenek. Teljes bizonytalanság. Arimánta József adta ezt a sírt, begöngyöltük, betettük, rágörvítettük, itt kellene lennie. Mi történt? Elhitte valaki. Semmit nem értünk. És akkor jönnek az angyalok. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, föltámadott, ahogy megmondtad. Emlékezzetek a szavaira. Föltámadott. Még egy pillantás. Tényleg üres, nem látom más. Üres. Nincs vele Jézus teste. Azt mondja, föltámadt. Nem értem. Gyerünk, futás a 12-höz. Mondjuk el nekik. És indulnak. Aztán eltelik legalább 20 esztendő. És a földközi tenger mentén egy sor olyan közösség alakul, amelynek a mozgatórugója, az éltető ereje, a forrás az, hogy Jézus Krisztus meghalt bűneink bocsánatáért, és föltámadt a mi vigasztalásunkra, és örök életünkre. És ezek a közösségek hétről hétre, vasárnapra összegyűlnek, és ünneplik azt, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Hétről hétre ünnepet tartanak Isten tiszteletet, tartanak úrvacsorai közösséggel, testvéri együttléttel, ünnepelve a föltámadott Krisztus, aki győzött bűn és halál fölött. Ők az első gyülekezetek. Ezek közt az egyik a korintusi, ahol Pál írja ezt a levelét. Egyszerű emberek többségükben dolgoznak, családjuk van, itt élnek ebben a világban, boldogulnak, hogy éppen küzdködnek, élnek a kor társadalmi, kulturális és minden egyéb rendjébe beleilleszkedve, és élik a Krisztusba vetett hitüket is, úgy egyfelől, hogy hiszek Uram, másfelől meg olykor, hiszek Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. És akkor nekik írja Pál, ha pedig Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Azt mondja, ha Krisztus sírja nem üres, akkor a mi ige hirdetésünk üres, de ráadásul üres a ti hitetek is. Az üres szót használja itt Pál. Azt mondja, ha nem volna üres a sír, mert Krisztus nem támad fel, azaz egy tehetetlen, erőtelen halottban hiszünk, akkor a róla szóló ige hirdetés is üres és haszontalan, hiába való, értelmetlen, és ugyanígy a ti hitetek is semmit érő, haszontalan, üres, hiába való valami. Kár az egészért. Akkor mindaz, amit egyháznak, gyülekezetnek, Isten tiszteletet nevezünk, üres, haszontalan, hiába való, kár. Üres. Szeretném egy kicsit ezt az üres szót, fogalmat képésíteni. Karácsonyra készülő férfi munkáért jött, megtörjük a gyűlőt. Hányszor jártunk úgy, ütöttük a kalapáccsal és a dióhéj, puff! Nem, megrepett szépen, és kiadta a dióbeletben, összeköttyett a kalapács alatt. Mert valaki megelőzött, valaki kiette belőle az értékes dióbelet, amiért azt a diót termeltük, vagy vásároltuk, amiért azt őriztük, tettük el karácsonyra, hogy majd belőle az a jó diótöltelék mehessen az aranyvajnáros ülő lelkének szépen a közepébe. De valaki megelőzött, és ez a dió hely üres volt. Nem tartalmazta a lényeget, aminek ott kellett volna lennie, ami meg volt helyette, tehát azt meg jobb nem emelgetni. Üres. Háziasszonyok. Valaki befut hozzá, na gyere, igyál meg egy kávét, mindjárt hozok hozzá egy finom falatot, lépj be a kamrába, ott egy doboz praliné, más. Üres. És ha kérdez, hogy ki mit tud róla, akkor még valaki annyit tud mondani, amikor én ott jártam, még kettő volt benne, aztán senki semmi más nem tudott történni. És lobogtathatod az üres dobozt, de nem tudsz a kávéscsészen mellé tenni semmit. Mert üres. Mert az igyekezetet, és ez a doboz úgy, hogy van magában immár, ürességénél fogva hiába való haszontalan. Az utolsó mi nem hajította ki, akkor legalább nincs csalódása. Ez az üres. És üres volt Jézus sírja. És ez egy olyan üresség, ami a mi javunkra van. Ami az Isten hatalma győzelme érte és érte. Ez az az üresség, ami nem kár haszontalan és hiába való, hanem Istennek léphetetlen nagy győzelme. Lehet, hogy előre nem értett. Ők sem. Mi sem. Mert Istennek van egy csodálatos terve, egy fantasztikus forgatókönyve, az egész teremtett világra nézve, benne rám nézve az emberre is, és ebben ez is benne van. Hogy Krisztus sírjának azon a hajnalon üresnek kellett lennie. Mert ez az ő győzelme nem csak a bűn, de már a halál felett is. Felfoghatatlan, de így van, sem az ő egyszülött fia, sem pedig mi nem veszünk el, nem veszhetünk el, hanem föltámadva új életet, örök életet élünk és eszünk előtt örökre, addig pedig, hogy hova érkezünk, addig itt éltet minket új életben, hitben, reménységben, engedelmességben, üdvösségre készülésben, egész addig, míg oda megérkezünk, és ott ünnepeljük az élő Jézus Krisztust, akinek itt a sírja üres. Ha a sír nem üres, akkor mi vagyunk üresek? Üres cigéhétetés, üres az a szó, amely Krisztusról, egyházról szól, üres, tartalmatlan, hiánakadó. Üres Pál igehirdetése, üres reformátor atyájuk igehirdetése, üres a gyülekezet alapító és a minket megelőző lelkipásztorok, presbiterek, diakonusok hitoktató bizonságtétele, és üres a mi hitünk is. A te Krisztusról vagy egyházról szóló szavaddal és hiteddel együtt is. Akkor minden üres. Semmit nem ér ez a hit. Hasztalan, talán még a babonánál is kevesebb. Összegyűlhetünk, tarthatunk fönn templomot, iskolát, működtethetünk kisebb vagy nagyobb infrastruktúrát, bármit. Üres. Gondolj bele! Az apostolok közül, akik ennek tanúi voltak ott akkor, valószínűleg egyedül János az, aki nem erőszakos halállal halt meg, hanem csak számüzetésben talán megöregedve, de a többieket mind lefejezték, kivégezték, keresztre feszítették, akár fejjel lefele, mindenki. És mindegyik vállalta. Mert olyan erővel élt benne, hogy Krisztus élet üres. Tehát van föltámadás, ez itt nem végállomás, hanem átmegyek a mennyei dicsőségben, átmegyek a Krisztus, az Isten örök ünnepében, hogy mind vállalták ezt a szenvedést, halált, áldozatot, mártírosságot. És azóta is oly sokan. Milyen erővel élt bennünk a kép, üres a sír. Milyen erővel élt bennünk az igehirdetés és az üzenet. Nincs itt, hanem feltámadt, ahogy megmondta. Miért nem értettük? De most már értjük. Most már megvan. Hát persze, hogy föltámad. És akkor élünk mi is. És föltámadunk mi is. Milyen gazdagsága volt ennek a bizonságtételnek. Ennek a nagyon rövid kétszavas igényhirdetés, háromszavas, négyszavas igényhirdetés. Nincs itt, hanem föltámad. Milyen ereje? Így lesz elő a te szabadban is. Bárkinek teszel bizonságot, Krisztus Úr. Bárkinek mondod el, hogy mit tett veled a hatalmas. Bárkinek mondod el, hogy milyen győzelme van Jézus Krisztusnak a te életedben. Így lesz erős, élő. Hogy mögötte tudod, azért beszélhetsz róla, azért cselekszik hatalmasan az életedben, mert a sírja üres. És éppen ezért az ige hirdetésed és a hitet nem. A sírja lehet üres, mert üres kellett legyen. De a te szíved telve van ő vele. Ezért a te bizonságtételed és a hited igenis gazdag, gyümölcsöző, tartalmas. Nem ilyen való, sokkal inkább hasznos. Így van értelme a hitünk. Mert nem valami üres, nem valami élettel dolog áll a hitünk középpontjában, hanem a feltámadt, diadalmas Krisztus. Mit mond Pál? Ha nem üres a sír, akkor üres a mi igehirdetésünk is, és üres áldásul a ti hitetek is. Pozitívra fordítva. Mivel üres Jézus sírja, hiszen feltámadt, ezért nem üres sem az igehirdetés, azaz a róla szóló bizonságtétel, sem a mi hitünk. Krisztusról elköteleződésünk, szolgálatunk és Isten tiszteletünk sem. Nem üres, mert igenis a tartalma, a belső gazdagsága, a föltámadás. él Jézus Krisztus, akit szüntelen ünneplünk, míg egyszer már majd ott romolhatatlanságban és halhatatlanságban fogjuk ünnepelni őt. Addig pedig erősíti hitünket az úrvacsorai kenyér és a bor, amelyben bizonyosan tudom, értem halt meg, és értem támad fel az Úr Jézus Krisztus. A sír üres, a bizonságtétel és a hit, a bizonságtételem és a hitem nem üres, hanem a tartalma, a föltámadt élő Krisztus. Dicsőség érte Istennek. Amen. 507-es dicséret 8-9. versével választoljuk az ige hirdetésére. Velünk nagy jó kedve Krisztus jó voltát.
Csak elvesztette a lapot. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénkedje ezt Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket a visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Úrunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk. Mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Úrunk, Istenünk, mindenható és örökkévaló Atya. Téged magasztalunk, menny és földteremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. És mondjuk, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most pedig tegyünk vallást a hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után, a szent jegyek vitele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének és vérének jegyeit? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük együtt, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig a szokott rendben járuljunk az Úrasztalához. És az Úrvacsora közben énekeljük a 360. dicséretünket, minden verszakát. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is az egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát vele a közölt kegyelmesség érdekében. Mindenható Istenünk, hálával állunk meg előtted. Köszönjük az úrvacsorát, amiben megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Megtapasztalhatjuk azt, hogy valóban ilyen szeretetet tanúsítottál felénk. Urunk, arra kérünk, hogy munkáld ki bennünk azt a keresztény rendeltetést, hogy az életünk neked égjen, te legyél a középpontjában, hogy mi Krisztushoz méltóan viseljük magunkat. És így imádkozunk a mindennapi életünk terheiért is, gyászunkért, nehézségeinkért. Vigasztalj meg a te vigasztaló szent lelkeddel. Legyél ott mellettünk a mindennapjainkban is, hát legyünk mi is melletted minden napon. Urunk, te ismersz egészen. Te tudod, hogyha leülünk, felállunk, alszunk vagy felébredünk. Odaadjuk a kezedbe most az egész életünket, hogy Krisztusban azt átformáld, megszenteld, neked égő áldozattá formáld. Amen. És mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És hallgassuk meg a hirdetéseket.
Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben Sümeg Bíbor, másodéves teológus hallgató testvérünket Budapestről. Isten hozott. Köszönjük szépen a tegnapi hirdetésedet, köszönjük a mai liturgiai szolgálatodat. Az első úrvacsora szolgálata volt ő neki, ő izgult is nagyon, de hát én mondtam, hogy nem tudja elrontani, és különben is olyan szerető és befogadó közösségben van, ahol tudjuk, hogy minden jó lesz és jó. Mondd egy szót magadról ma is, köszöntésképpen valamit.
Áldás békesség, Sümeg Bíbor vagyok, másodéves teológus hallgató. Én Kakucsról érkeztem most közétek. Ez Budapest mellett egy kis falu. Kecskeméten tanultam a gimnáziumban, és ott is tértem meg. Úgyhogy így 6 éve vagyok Isten megváltott gyermeke. És így most ezt élem meg a teológián is, hogy végre azt tanulom, amit szeretnék, és az egész életemet neki szentelhetem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt tölthetem ezt a legációt. Köszönöm a befogadást, meg köszönöm az elfogadást. Igen, hálás vagyok nagyon a gyülekezetnek.
Köszönjük, Isten áldja meg a tanulmányaidat, lesz nem soká vizsgai időszak, ugye?
Még soká.
Jó, sok erőt hozzá meg a tanuláshoz is. Foglalj helyet, köszönjük szépen. Hirdettem az adakozást, Isten igéje mondja, Mózes második könyvében, mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak. Két persely van kitéve, hogy ilyenkor szokott lenni, az egyik az Isten tiszteleti persely, a másikban pedig Vibor testvérünk számára gyűjtjük a legátumot, a tanulmányi segélyt. Köszönöm, akik eddig is erre szántak és adakoztak. Köszönöm, akik most teszik meg, aki nincs készpénz, de szeretne adakozni a torony alatt, terminálon meg tudja tenni kártyával, okosórával, telefonnal, ilyenekkel. Köszönöm, akik a templomtakarításban, udvarrendbetételben, temető fűnyírásban, építésben, minden előkészületben, adományban részt vettek az ünnepi készülődésben. Köszönöm. Már tegnap mondtam, ez már az új hangosításunk, most már igazán élesben. Remélem mindenki hall mindent, stimmel, örülök neki, nagyon örülök neki. Köszönjük szépen, köszönöm az erre szánt adományokat. Volt egy nagyobb adomány is, és kisebb adományok is. Nagyjából 2 millió forintba került ez a beruházás, meg egy kicsi apró többletén ez az amaz. De hálásak vagyunk érte, és adja Isten, hogy sokat halljuk, hallgassuk ennek a hangosításnak a munkáját is. Könyvvásár van a cintériumban, tehát véletlen sem menjünk el, hogy esetleg nem néznénk meg, hogy milyen jó könyveket kellene megvegyünk magunknak, másoknak, vagy ajándék könyveket. Ha kérdésünk van, Karcsi Évi nagyon szívesen tanácsol is ebben bennünket. Az előttünk álló néhány programról szeretnék szólni. Május 25-én vasárnap lesz vendégünk a Kalocsa Kamara Kórus. 2 évvel ezelőtt az iskola aulájában énekeltek. Most úgy lesz a program, hogy délelőtt itt fognak a templomban egy egyházi blokkot énekelni, délután pedig, ha jó az idő a színpadon, ha nem, akkor itt a templomban egy nem egyházi, tehát egy könnyebb zenei megzenésített versek, vagy akár filmzenék, könnyű betétek, ilyenek. Ha valaki szeretné meghallgatni, hogy egyetem hogyan is énekelnek ők, a YouTube-ra, Tecsövedre fölmegyünk, és akkor beírjuk Kalocsa Kamara Kórus, saját csatornájuk van, bele lehet hallgatni. Ez május 25. Aztán az idei családi hétvégén nem úgy lesz, hogy elmegyünk valahova, hanem itt lesz a templomudvarban június 14-15 szombat vasárnap. Ennek is lassanként kidolgozzuk a programját, és egész napra várjuk itt szombaton is, és hát vasárnapra is többnyire a családokat. Azon kívül idén 240 esztendős a templomunk. Erről, hogy hogyan szeretnénk ünnepelni, Szabó Karcsi presbiter testvérünk szól pár szót, hallgassuk figyelemmel.
Áldás bőtesség, kedves testvérek, tegnap már beszéltünk a templomunk történetéről, ha ismételném magam, akkor elnézést, de ezt nem lehet elégszer mondani, mert ez Isten csodája, amit ő itt Verőcén munkálkodott. Mert a gyülekezet nem csak 240 éves, hanem már a reformáció magyarországi elterjedését követően Verőcén is megjelentek az első reformátusok. Egy református csoport alakult, egy protestáns csoport, és ezek aztán kitartottak. Volt itt minden, törökdúlás, ellenreformáció, üldöztetés, de ez a kis református gyülekezet, ez élt. Isten éltette őket. És pajtákba, romos épületekbe egyszer még sikerült nekik egy gyülekezeti termet is építeni, de aztán hamar elvették tőlük. Jogilag aztán lehetőségük nyílt templom építésére 1871-ben, amikor a II. József német-római császár, magyar-cseh király türelmi rendelete lehetővé tette, hogy jogilag is legyen a reformátusoknak temploma. Igaz, hogy akkor még torony nélkül, és a bejárata nem nézhetett az utcára, és kellő létszám esetén lehetett csak építeni. Na hát ők 1871-ben hozzákezdtek a gyűjtéshez, és 1881-ben hozzákezdtek a gyűjtéshez, és aztán letették az alapkövet 1785. május 3-án. Nem volt könnyű, mert az akkori hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy ne legyen a verőcei reformátusoknak temploma. Először belekötöttek abba, hogy nem vagyunk eleven, nincsenek kellő létszámban. Akkor, hát ugye itt kellett a atyafiak furfangja, mert egyesültek a nagymarosiakkal, és akkor mindjárt meglett a létszám. Na akkor belekötöttek abba, hogy hát nincs hova építkezni, mert telket nem tudtak vásárolni, akkor a reformátusok meg nem adtak itt telket Verőcén. És akkor két atyafia a kertjének a végét, itt a szomszédok eladták a református egyháznak, úgyhogy így lett végül is ez a mostani templomudvar, meg a templomnak a helye. Aztán kitalálták, hogy nincs elég pénzünk, akkor egy atyafi egy süveg pénzt bevitt a Váci tiszthatóságra, és bemutatta, hogy ha kell még pénz, akkor otthon van még ennél több is. Na szóval 1785-ben letették május 3-án alapkövet, és 3 hónap, 10 nap ott követően már megtartották az első istentiszteletet, ahol több mint 240-en vettek részt. Gondoljunk bele, hogy ebbe a templomba 240, úgyhogy csak egy karzat volt. Hát nagy volt az érdeklődés, és nagy volt az öröm, hogy saját templomuk lehet. Ezt fogjuk az idén megünnepelni, és ennek az lenne a menetrendje, hogy ugye május 3-át követő vasárnapon már megemlékeznénk, egy kis kiadványt készítünk, aztán szeptember 17-én hálaadó istentiszteletet és szeretett vendégséget szeretnénk tartani. Nagyon sok környéki egyház járult hozzá annak idején, hogy nekünk templomunk lehessen, adakoztak bőkezően, úgyhogy ezeket a testvéreket is meg fogjuk hívni. És aztán évvégén majd fogunk készíteni egy kiadványt, ehhez kérnék majd segítséget, régi fényképek, oklevelek jól jönnének, mert akkor tudnánk gazdagítani ezt a képes kiadványt. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm Karcsinek ezt a részletes beszámolót és összefoglalót. Valóban készülünk erre, hogy megünnepeljük 240 éve áll a templomunk. Ez szerintem hatalmas nagy dolog. Aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni az előkészületekben, lebonyolításban, munkálatokban, köszönettel veszük, ha jelzi, ha szól akár Karcsinak, gondnok úrnak vagy nekem. Aki úgy érzi, hogy adománnyal szeretne hozzájárulni, fogjuk ezt majd hirdetni addig, az is megteheti, köszönettel veszik és fogadjuk. Szeretettel kívánok magam és családom nevében is mindenkinek áldott húsvét ünnepet, még az ünnep hátralévő részére, meghitt családi együttlétekkel, békességgel és szeretettel ünnepeljük Krisztus feltámadott. Az áróénekünk, mai Isten tiszteletünkön az 501-es számú dicséret lesz, annak az egyetlen versem, Krisztus feltámadott, kit halálán ragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. 501-es számú dicséret. Thank you. fennálló egyik Istenek áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten minden igazságra elvezető közössége legyen, és maradjon szüntelen mi velünk. Amen. Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.